Köszönöm szépen. Tehát akkor ott folytatom, hogy ez a fizikai éve, ez a 2005-ös. A választás azért került ez 2005-re, mert 100 évvel ezelőtt, 1905-ben a berni szabadalmi hivatalnak egy tisztviselője, akinek neve akkor még nem igen volt ismert, Albert Einstein, ebben az esztendőben 5 tudományos dolgozatot közölt egy német szakmai folyóiratban, amelyek közül szinte mind az 5, de legalább 3 alapjaiban rengette meg az úgynevezett klasszikus fizikát. Ezek közül egyik volt a relativitás elmélettel foglalkozó dolgozat, a speciális relativitás elmélettel, a másik pedig volt a fény-energia kvantumos természetére vonatkozó hipotézise. A többit is mondhatnám, de azt most azért elhagyom, nem mondom végig. Na mostan, ezek a dolgozatok úgy hatottak fizikus körökben is, mintha Isten káromlást mondott volna. Mert hát az energia folytonosságába hosszú időn keresztül, néhány száz éven keresztül hittek a tudósok, itt pedig azt prezentálta Einstein ebben a dolgozatában, hogy a fény energiája az nem folytonos, hanem kvantumos. A szélesebb közvélemény az Einstein nevéhez a relativitás elméletet kapcsolja. Ez jó, mert azt ő csinálta egyedül. De az igazsághoz hozzátartozik, hogy Einstein nem csak a relativitás elméletben alkotott nagyot, hanem a 20. század másik nagy fizikai elméletében, a kvantummechanikában is meghatározó szerepe volt. Tehát a 20. század fizikáját végeredményben, hát a többi kiváló tudósra együtt, Einstein jelentős mértékben befolyásolta. Ahhoz, hogy érzékeltessem valahogyan ebben a rövid 45 percben, mert azt mondták, eddig szabad csak beszélni, hogy ebben a 45 percben érzékeltessem, hogy milyen szerepe volt Einsteinnek a 20. század fizikájában, és hogy annak milyen jelentősége volt. Úgy állítottam össze a programomat, hogy az első néhány percben azt fogom bemutatni, hogy mi volt a helyzet a fizikában a 19. század végén. Hát ekkor már úgy tűnt, hogy a fizika nagy kérdéseire a tudomány megadta a választ. Ismerték a Newton által megalapozott mechanikának a törvényeit, amelyek a mozgást tökéletesen írták le a tapasztalata egybehangzóan. Ez 200 évig egyeduralkodó elmélet volt, mert hozzá a 19. század közepén felsorakozott a Maxwell-féle elektrodinamika, amelyik az elektromos, mágneses és optikai jelenségeknek igen széles körét nagyon pontosan írta le. Ez a két elmélet, a Newton-féle mechanika, meg a Maxwell-féle elektrodinamika, az úgynevezett determinisztikus elméletek voltak. Hát azért említem, mert majd Einsteinnel a végén ehhez vissza fogok térni. Determinisztikus elméletek voltak abban az értelemben, hogyha a rendszernek, a fizikai rendszernek a kezdeti állapotát megadjuk, tudjuk, hogy hol van mondjuk egy tömegpontnak a helye, mekkora sebessége, és tudjuk, hogy milyen erő hat rá erre a rendszerre, akkor ezekből a determinisztikus elméletek alaptörvényeiből, például ugye ismeri mindenki, aki itt van a teremben, hogy a Newton törvények így néz ki, hogy tömegszer gyorsulás egyenlő ható erővel. Ilyen egyenlet meg a megfejletekből ki lehet számítani akármilyen későbbi időpontra. Azt szoktam mondani biztosan hallgatóimnak, hogy az idők végezetéig ki lehet számítani, hogy hogyan változik meg ennek a rendszernek a fizikai állapota. Hát olyan csodálatos teljesítmény volt, ilyenre ezt megelőzően az emberiség kultúrtörténetében nem volt példa. Éppen ezért, hogy ilyen nagy hatása volt ennek a determinisztikus elméletnek, ez a korszak matematikusaira is hát kedvező hatással volt. Hát többek között ugye Gauss-t emlegetik úgy, mint a matematika fejedelme, még Gauss is foglalkozott mechanikai problémákkal. Sőt, ez a mechanisztikus világkép a filozófia területére is átterjedt, ezért tehát ez a determinisztikus elmélet, amelyik ugye mechanika meg az elektronika együtt, ez egy csodálatos hatást váltotta ki. Na, folytatom, akkor még mi volt a 19. század végén. Ismerték az energia megmaradásnak az általános tételét, vagy törvényét. Ismerték a hőt, annak az első két főtételét. Ezek így együtt úgy tűnt, hogy a fizika épülete az egy befejezett valami. Egy csodálatos épület, minden a helyére került. Jellemző a kort a következő mondás, Lord Kelvin, William Thomsonnak hívták őt, azt mondta, hogy a fizika tiszta kék egét csak néhány felhőcske árnyékolja be. Ebben a korral foglalkozó előadásainkban legalábbis én mindig elmondom a hallgatóimnak, Philipp von Jolyi német fizika professzornak a mondását, aki a hozzá tanácsért forduló fiatal Planck-nak, Max Planck-nak, ugye ő indította el a 20. század fizikáját, majd vissza fogok rá térni, azt tanácsolta, hogy nem érdemes fizikával foglalkozni, adja másra a fejét, mert a fizika már tulajdonképpen befejeződött. Ugyan van egy-két probléma, de azok nem sokára meg fognak oldódni. Hát Planck azért nem engedelmeskért, ő fizikus lett. Most mik voltak ezek a problémák? Hát mindent nem sorolom föl, de a jellegzetesebbeket. Hát példának okáért ilyen volt a gázatomok vonalas színképe, amiről a klasszikus kép fizika nem tudott mit kezdeni. Másik ilyen volt az úgynevezett fényelektromos jelenség, amiben ugye Einsteinnek szerepe volt. Itt arról van szó, hogyha megvilágítunk fénnyel egy fényfelületet, annak a felületéről elektronok lépnek ki, ismerték a törvényszerűséget, hogy milyennek az elektronok a tulajdonságai, de a klasszikus elmélet szerint ennek a kilépő elektronnak kellett volna várni a megvilágítás után néhány órát, attól függ, milyen fémről volt szó, esetleg még két napot is. De a jelenség azt mutatta, hogy megvilágítás után azonnal kilépnek. Tehát ez volt a másik, amit nem tudott a klasszikus fizika megmagyarázni. Még egyet említek az egészből, mert ez váltott ki legnagyobb érdeklődést, ez pedig a izzó testek által kibocsátott úgynevezett hőmérsékleti sugárzás problémája. Itt az volt a feladat, vagy probléma, hogy az elmélet által kiszámított energiafüggvény, hogy hogyan függ az energia a kibocsátott sugárzásnak a frekvenciájától, meg a hőmérsékletétől, az az elméleti görbe nem stimmelt a mérési eredményekkel. Különösképpen a nagyobb frekvenciáknál volt drasztikus az eltérés. Hát Planck ezzel kezdett foglalkozni. Ezek voltak a jellegzetesebb problémák. De volt a fizikának még ezeken túlmenően egy elvi problémája, amelyik mintegy 300 éven keresztül foglalkoztatta a fizikában nagy gondolkodókat, de érdekes az, hogy ez a probléma ennek ellenére nem zavarta a fizika fejlődését mintegy 300 éven keresztül. Ez a probléma pedig az úgynevezett vonatkoztatási rendszerek problémája. Ezt nehezebb lesz majd elmagyaráznom, de megpróbálom, hogy mit értek ez alatt. Ugye a fizikában a jelenségek leírására, meg magyarázására olyan fogalmakat használunk, amelyekhez mérhető fizikai mennyiséget rendelünk. Mérhető mennyiséget rendelünk. Mivel a jelenségek valahol, valamikor, tehát valahol és valamikor történnek, ezért ezek a mennyiségek, amiket hozzárendelek, például mondom a sebességet, gyorsulást, energia és így tovább, ezek a mennyiségek függnek a történés helyétől és az idejétől. Ezért meg kell mondani, hogy hol történik az a jelenség. Ez a vonatkoztatási rendszer. Például itt ebben a teremben, mondjuk ezt a pontot, megmondom, hogy ennek a pontnak milyen messze van az egyik terem, hát ez nem szép terem ehhez képest, ugye itt magában szép, de én szempontomban né, hogyha egy normális terem volna, akkor azt mondanám, hogy milyen távol van ennek a pont a terem egyik falától, a másiktól, meg a harmadiktól, és akkor három adattal egyértelműen meg tudom mondani, hát itt ez nem lehet, mert ez ennél bonyolultabb. Hát kérem szépen, tehát a helyét meg kell adni, ez az egyik dolog, a másik meg kell adni az idejét, hogy mikor történt. Most a hely meghatározása, ugye azt most már érzékeltettem, az idő meghatározása pedig, hát ezt szoktuk mondani, már vannak itt középiskolások, mert középiskolában is, hogy a probléma, főleg a lányoknak, azt megmondani, hogy mi az, hogy idő. Mert fogalmi, de hát nem olyan idő, hogy késik, vagy nem kell, erről gondoltam, hanem az, hogy idő fogalma. Vannak olyan fogalmak, amelyikre nem lehet ilyen szép fogalmi definíciót adni, hogy mit tudom én, az energia az, ami. Nem lehet ilyet mondani, például az időre is könnyű ilyet mondani, de a fizikus ezt nem zavarja, mert azt mondja, mert már Planck óta hangsúlyozzuk, hogy ha megadjuk a mérési eljárást pontosan, hogy az időt hogy kell mérni, akkor az a fogalmi definíciót helyettesíti. Az időt pedig periodikusan működő szerkentjükkel, hát ugye ezeket óráknak hívják, ezekkel mérik. Ma már ugye atomórák vannak, tudják, hogy milyen pontosan működnek ezek. Na most ez nagyon lényeges dolog, hogy az esemény helyén lévő órával kell mérni, ahol ott van az óra. Igen ám, de egyértelmű megállapítást csak akkor tudok, vagy kapok, hogyha az összes óra össze van igazítva. Mert hogyha nincsen összegítve mondjuk a Bösike órája a Jancsikájéval, akkor a randevú nem stimmel, nem, hogy egyik később, vagy a másik korábban megy. Na, tehát össze kell igazítani. Hogy hogyan kell összeigazítani, ez majd a relativitás elméleti résznél egy elvi probléma, szerintem ki fogok térni. Na, tehát azt akartam mondani ezzel, hogy ugye helyet kell mérni, meg az időt kell mérni, és akkor ezek szerepelnek itt az egész, és a vonatkoztatási rendszer ezekkel függ össze. Na, ezt már Newton tudta, hogy a vonatkozási rendszernek a problémája az felmerül. Mert ha azt mondom, hogy mozog valami, hát mihez képes mozog, meg kell mondani. Ő azt mondta, hogy az ő törvényei, tehát a mechanika törvényei, azok egy kitüntetett koordináta rendszerben úgy fogalmazott, hogy az abszolút térben nyugvó rendszerben érvényesek. Hát pehje volt szegénynek, azért, mert már őt megelőzően Galilei megállapította, hogy ez az abszolút koordináta rendszerhez képest egyenes vonalban, egyenletesen mozgó rendszerekben ugyanúgy mennek végbe a jelenségek, mint ebben az abszolút rendszerben. Ha pedig ez így van, már pedig ez Galilei megállapította, hogy így van, akkor az abszolút koordináta rendszer fogalma az egy fikció. Nem lehet megállapítani méréssel. Azt szoktam mondani példaként, ezt Einstein is ezt használja, kérem szépen, hogy van egy egyenes pályán mozgó, állandó sebességgel haladó vonat. A vonaton a kalauz mondjuk elkezd játszani szabad esést, lejtegeti a mit tudom, golyókat, de ugyanezt a jelenséget megcsinálhatja a bakter, aki a vasúti sín mellett áll. Mind a két személy ugyanolyan törvényt állapít meg a szabad esésre. Ezt akartam ezzel kifejezni, hogy az egyikhez képest egyenletesen mozgó rendszerben a mechanikai jelenségek úgy zajlanak le. Tehát az abszolút rendszer fikció. Na, csak ugorunk egy nagyot, tehát mechanikai kísérlete nem lehetett megállapítani, eldönteni. A 19. század közepén, amikor Maxwell megállapította az elektromágnességtannak a törvényeit, az elektrodinamikát, kiderült ebből az elektrodinamikából, hogy vannak olyan megoldások, amelyek hullámként terjednek tovább. Ezek az elektromágneses hullámok. Az én beszédem is ennek alapján ugye majd közvetítődik a televízióban. Tehát az elektromágneses hullámok. Na most a régi felfogás az volt, hogy ennek az elektromágneses hullámnak a terjedéséhez kell valami közvetítő közeg, úgy, mint ahogy a hanghullámokhoz is kell valami közvetítő közeg. Hát szép kísérleti iskolában, ugye, hogyha kiszipattyúzzák a búra alól a levegőt, akkor a hang nincs. Tehát kell valami közvetítő közeg, és azban volt ehhez a fénytanban már korábban megállapított úgynevezett világéter, ami egy finom anyag, amelyik feltevés szerint az egész világ mindenséget kitölti, és akkor Maxwell szerint az elektromos hullámok ennek az éternek, mint rezgés állapota terjedt tovább. Na most akkor adva lett rögtön, adva volt ennek kapcsán. Az éterhez rögzített koordináta rendszer vehette át a Newton-féle abszolút koordináta rendszernek a szerepét. Mert akkor azt mondták, ha a Maxwell egyenletek az elektromok agyap egyenletei ebben az éterben, nyugvó rendszerben igazak, akkor ez lesz az abszolút koordináta rendszer. Az pedig az egyenletből kiadódott, hogy ez az éterhez képest mozgó rendszerekben, például a napkörül mozgó Földön, amik az éterhez képest mozog, a fény sebességének másnak kell lennie, mint ebben a nyugvó éterben. Ezért tehát javasoltak egy kísérletet, ezt maga Maxwell javasolta, hogy végezzék ezt a kísérletet, és akkor megmérik a fénynek a teljesítési sebességét ebben a mozgó Földön, és vajon ez mennyire fog eltérni az éterben nyugvó rendszerbeni fénysebességhez. Hát az elmélet azt mondja, hogy el kell térni, tehát másnak kell lenni a sebességnek. Ezt a kísérletet elvégezte Michelson 1881-ben, aztán megismételték azóta milliószor már, és a kísérlet eredménye negatív eredménye az az annyit jelent, hogy nem azt mutatta az kísérlet, amit vártak tőle. Na most akkor a korszaknak a kiváló fizikusai, hát egyet említek, Lorenz, Henrik Lorenz, aki az egy vezető, az elektromosságtan, meg atomfizika vezető, tudós volt, rögtön adhok hipotézissel azt mondta, hogy azért kapunk negatív eredményt, vagy hát azért nem mutatja a fénysebesség változását ez a kísérlet, mert a mozgás irányába eső méretek, a rúd hossza abba az irányba, az megrövidül. Hát az könnyű volt kitalálni, hogy milyen arányban rövidüljön meg, hogy minden helyen jöjjön, tehát a kísérlet eredménye jól jöjjön. És akkor lépett a színpadra Albert Einstein. Ez volt 1905-ben, akkor lépett a színpadra. Jellemző Einsteinre a következő. Teljesen elfoglalatlan volt a korábbi fizikai fogalmakkal. Azt mondta, nem kell itt semmiféle mentő akciókba folyamodni, mint amiket Lorenz meg a többiek csináltak. El kell fogadni a kísérlet eredményét, és a világot olyannak kell tekinteni, ami ennek a kísérlet mutatja. A kísérlet pedig azt mutatta, hogy nincsen éter. Mert ha volna, akkor a fénysebesség ebben a mozgó rendszerben más volna, mint a éterben. Tehát nincsen éter, ez volt az első megállapítása. A másik pedig ugyanaz a kísérletből szűrte le, hogy a fénysebessége már ebben az ételhez képest mozgó rendszerben is ugyanakkora, mint az ételbe gondolták. No, de hát akkor mi van? Mik lesznek a vonatkoztatási rendszerek? A következő, minden olyan koordinátarendszer, amely egyenes vonalban állandó sebességgel mozog, tehát tételtlenség mozgás végig az azt mondjuk, ezek mind alkalmasak a jelenségek leírására. Tehát vonatkoztatási rendszerül Einstein óta ezeket a rendszereket használjuk. Ezeket úgy hívjuk idegen szóval, hogy inercia rendszerek. És akkor a mechanika, meg az elektrodinamika, meg minden, a fizika, minden törvénye ezekben az inercia rendszerekben igaz. Ugye ezt úgy definiálják az iskolába, hogy Newton első axiomája azt mondja ki, hogy minden test megőrzi a nyugalmi vagy egyenes vonal egyenletes mozgási állapotát, amíg valamilyen erő nem hat rá. Na most ezt úgy kell fogalmazni, hogy vannak olyan rendszerek, amelyekben ez igaz, mert nem mindegyikben igaz. Amelyikben ez igaz, azokat hívjuk inercia rendszereknek. És akkor Einstein után ezt mondjuk, hogy ilyen rendszerekben a mozgás egyenletek, meg a elektronok egyenletei érvényesek olyan alapban, ahogy azokat megtanultuk. Másrészt az ilyen rendszerekben a fénysebessége iránytól függetlenül mindig ugyanaz az érték. Ez a két tétel volt. Na most ebből a két tételből, hogy az inercia rendszerek egyenértékűek, meg abból, hogy a fénysebesség ezekben mindegyikben ugyanaz, ezekből, ebből a két tételből Einstein nyomán igen furcsa, szinte azt lehet mondani, hogy forradalmi jellegű, a korábbi fogalmakhoz képest, forradalmi jellegű megállapítások tehetők. Tisztán kinematikailag, még itt ugye dinamikáról nincs is szó, példának okáért. Kiderül belőle, hogy, hát ez nem szép asztal ilyen, mert egyenes volt volna, de mindent, hogy tetszik elgondolni, hogy ez egyenes volna. Akkor az a beszéd, hogy ennek az asztalnak a hossza 1 méter, ez egy pongyola beszéd. Fizikusként művelt ember ilyet nem mond. Meg kell neki mondani, hogy hol mérem ennek a hosszát. Ebben a rendszerben ennyi, egy hozzáképes mozgórendszerben már más a hossza. Példaként szoktuk, már Einstein is azt a példát használja, az előbbi egyenes vonalban egyenletesen mozgó vonatnak a hosszát megmérheti a kalauz, aki a vonaton van, úgyhogy a mérőlészet lefekteti. Azt mondja, hogy 50 méter, 60 méter, mit tudom, hogy mennyit. Tehát megméri a vonatnak a hosszát. A kalauz meg a vonat egymáshoz képest nyugalmi állapotban van, ezért ezt a hosszat úgy hívjuk, hogy nyugalmi mérőszám. De megmérheti a vonatnak a hosszát, és itt már kell egy kicsit ugye fantáziálni, megmérheti a vonatnak a hosszát a bakter is, aki ugye lennáll a vasúti sín mellett. És ha megméri, egyedül nem tudja, segítségre van szüksége, megmérte a hosszát, és azt találja, hogy a bakter által mért hosszúság nem annyi, mint amit a kalauz mért, rövidebb. Na, itt most nem, hát ugye 45 percet mondtam, mindig figyelni, hol tartok, hogy erről nem tudom elmondani, hogy valaki kíváncsi rá, hogy hogy méri meg a bakter a vonatnak a hosszát, ha megkérdezik, ott már lesz időm, majd ott elmesélem. Tehát a mozgási hossz az rövidebb, mint a nyugalmi hossz. De nem csak ezzel van probléma, az időnek is van problematikája. Az időnek is arról van szó, hogy az idő sem abszolút, mint ahogy az korábban több évszázadon keresztül gondolták, legalábbis Newton óta még a filozófusok is, hát Kantnál is az szerepel, hogy az idő az abszolút. Tehát az idő sem abszolút, hanem minden inercia rendszerben más és más az idő. Más és más. Sőt, egész pikáns dolog is van, tessék a következő gondolni, hogyha az egyik rendszerben, egyik inercia rendszerben, mondjuk a bakter rendszerében, a vasúti mellett állok, egy villám belecsap két villanyoszlopba, és azt úgy látom, hogy egyszerre csapott bele. Azt mondom, hogy ez a jelenség egy időben történt. Tehát villámcsapás a két villanyoszlopba egyszerre csapott bele. Ha nagy sebességgel menne a kalauz, hát nem menne nagy sebességgel, a kalauz vonata, akkor már egy ilyen nagy sebességgel mozgó megfigyelő azt látná, hogy nem egyszerre csapott bele a két oszlopba. Ennek az a jelentősége, hogy az egyidejűség az nem abszolút dolog, hanem a, nem abszolút fogalom, hanem a vonatkoztatási rendszertől függő valami. Ezek ugye új dolgok, ezek egyszerűen ilyen kinematikai módon következnek abból, amit előbb mondtam a relativitás elvéből, meg aztán a fénysebesség állandóságából. Van még egy fontos dolog, amit itt meg kell említeni, aztán majd tovább lépek. A másik pedig azt kérem szépen, hogy a fénysebessége vákumban, tehát üres térben a fénysebessége, az határsebesség. Az annyit jelent, hogy semmilyen hatás nem mehet a vákumbeli fénysebesség nagyobb sebességgel. Ha ülnének itt filozófikus hallgatók, vagy hallgatóság, akkor azok már megnyugodnának ebbe a mondásomba, mert ez feltétele annak, hogy az okozat normális sorrendje fölne cserélődjön. Ha volna nagyobb hatás a fénysebességnél, akkor előfordulhatna az, hogy az okozat az előbb van, mint az ok. Itt nem merem mondani, azért mégis mondom halkan. Hallgatóknak azt szoktam ilyenkor mondani, hogy az azt jelenti, például előbb születik, még a gyerek mielőtt megcsinálták volna. Ugye ez nonsens, ilyen nincsen. Ezért tehát a filozófusok megnyugodhatnak, hogy ez a hatássebesség, a fénysebessége, ennél nagyobb sebesség nincsen, ezt meg lehet indokolni dinamikailag, de arra most már nincsen időm. Ez egy fontos tétel. Na, ezek ilyen bevezető dolgok voltak, kinematika, ez a relativitás elmélet, speciális relativitás elmélet ez. Na mostan, ennek van egy igen fontos következménye, ennek, hogy az inércia rendszerek egyenértékűek a természeti jelenség leírása szempontjából. Úgy fogalmazunk, hogy egy heurisztikus vezérelvet ad az elméleti kutatásnak. Mert ahhoz, hogy egyenértékűek az inércia rendszerek, az azt jelenti, hogy minden igaz törvény, amik igaz törvény, természettörvényekről beszélek, mindegyik inércia rendszerben ugyanolyan alakú kell, hogy legyen. Ha más volna az alakja, akkor azt jelenti, hogy az inercia rendszerek nem vannak egyenértékűek. Ez azt jelenti, hogy amikor egy elméleti kutató új területen dolgozik, akkor ezt szemszabad szem elől téveszteni a törvény megalkotásánál, vagy a kutatás eredmények a megalkotásánál, hogy már első percben figyelni kell, hogy vajon teljesíti ezt a követelményt, amit mondtam, hogy az inercia rendszerek egyenértékűek. Na ezt ugye szakszerűek úgy lehet kifejezni, hogy van egy transformáció, amíg a koordinátákat, meg az időt egyik rendszer másikra áttransformálja, és akkor, hogyha ez a transformációval szem, ez nem változtatja meg a törvényt, akkor teljesül ez a feltétel. Ez azért lényeges dolog, ez következik ebből, mert akkor, amikor ezt az Einstein kimondta rögtön, megvizsgálta, hogy az addig elméletek teljesítik ezt a követelményt, egy szimmetri elv. Hát kiderült, hogy az elektromosságtan, amire úgy azt fogalmaztam tudatosan, hogy nincs még a fizikának még egy ilyen elmélete, amely ilyen nagy jelenségkört ilyen pontosan leírna. És ez tényleg így van, mert az a elektromosságtan, vagy elektrodinamika teljesíti ezt a követelményt, hogy invariáns a transformációval szembe. Tehát nem szorul kiigazításra. De a Newton-féle egyenletek, az, hogy tömegszer gyorsat egyenlő ható erővel, ami 200 évig egyenruhalkodó volt, kiderül, hogy ez ilyen formában nem pontos. Ezt módosítani kell. Ez csak akkor igaz, ha nem nagy sebességeket történő mozgásokról van szó. Hát persze, amikor ezt megállapították, még azóta is ugye megyünk a Balatoni úton elég mennyikülön a sebességgel, de hát azért az kicsi a vákumbeli fénysebességhez képest, úgyhogy az ottani mozgások leírása nyugodtan lehet használni a tömegszer gyorsulás egyenlő ható erőt. De ha pontosan nézem, akkor a Newton törvények nem teljesítik ezt a követelményt, módosítani kellett, ezt már Einstein megcsinálta, és kiderült belőle két fontos dolog. Az egyik, hogy a tömeg nem állandó mennyiség, hanem függ a sebességtől. Minél nagyobb a sebessége annak a testnek, annál nagyobb lesz a tömege. Itt is van egy példa, már táblán ki van vetítve. Én azt mondom inkább, hogy mert az könnyebb, hogy ha 86%-kal megközelíti a test sebessége a vákumbeli fénysebességet, akkor a tömege már megduplázódik. Most ezekben a gyorsító berendezésekben, ahol a részecskefizikai kutatásokat végzik a világ különböző helyén, mondjuk itt Európában, CERN-ben, Svájcban, ott hát nagy sebességgel gyorsítják föl a részecskéket, mennyikül nagy energiával, és egymással lövik, nagy ribillió történik. Na most itt már a tömegek azok olyanok, hogy nagyok lesznek, függenek a sebességtől, és megnőnek a sebességgel. Már úgy kell tervezni a berendezéseket, hogy ezt figyelembe vegyék. Majdnem ezzel összefüggében állapítottam még elsősorban a következőt, hogy a tömeg, meg az energia, amely korábban két független valami volt, mind a kettőre igaz volt egy megmaradási tétel, ezek nem függetlenek egymástól, a test energiája arányos a tömegével, és viszont. Jól ismeri mindenki azt a formulát, hogy, vagy legalábbis nagyon sokan ismerik, hogy energia egyenlő tömegszer a vákuumbeli fénysebesség négyzete. Ez abból a követelményből adódott, hogy az inercia rendszerek egyenértékűek, vagyis az igaz természettörvényeknek olyannak kell lenniük, hogy úgy hangzanak, vagy olyan alakulnak mindegyikben, ahogy azt előbb mondottam. Ebből rögtön következett, hogy E egyenlő MC négyzet, ezt pedig már biztos, hogy olvasták, mert ha nem tudják, akkor most mondom, hogy ez az elméleti alapja az atomenergia felszabadításának. Az atombomba is innen indult, meg aztán az atomenergia a reaktornak az energia felszabadítása. Tehát ebből az egyszerű követelményből, mondtam még egyszer, hogy egyenértékűek az inercia rendszerek. Jött ez, amit most mondtam, majd a végén politizálni is fogok, a legvégén. Bár nem szabad, de ez finom lesz. Na kérem szépen, tehát ez volt a speciális relativitás elmélet, tehát így hívták. A speciális jelző az arra utal, a speciális relativitás elmélet, arra utal, hogy ezek a vonatkozású rendszerek, ezek egyenes vonalú, egyenletes mozgó rendszerek, tehát inercia rendszerek. Einstein első persze, amikor ezt megállapította, ezzel nem volt megelégedve. No, az eredményeket örült, ennek örült, hát természetes és szép volt, de úgy érezte, hogy nem ez az utolsó szó a témakörbe. Tehát nem csak az inércia rendszerekbe lehet leírni a jelenségeknek a jelenségeket, akár melyenek a kísérleti, hanem egy szélesebb kör, például a gyorsuló rendszerekben is meg lehetne fogalmazni őket. És ezért rögtön elkezdett foglalkozni, mindjárt 1905 után, a gyorsuló koordináta rendszerekkel. Tehát ne csak az inércia rendszerek, hanem a gyorsuló koordináta rendszerekkel. Egy szép gondolat kísérletet fog mutatni, vagy mondani. Tessék elgondolni, hogy kint vagyunk a világűrben, ahol nem hatnám már semmilyen erő, és akkor egy liftbe vagyunk, és egy láthatatlan kéz ezt a liftet állandó gyorsulással viszi fölfelé. Azt már Newtontól tudjuk, hogy egy gyorsuló rendszerbe úgynevezett tehetetlenségi erő hat, a mozgás irányával ellentétesen. Ez az az erő, amelyik egy gyorsuló villamoson az előttünk álló hölgyet az ölünkbe ejti. Iszalöki. Na tehát, ha egy állandó gyorsulással mozog fölfelé, mondjuk ez a gyorsulás megegyezik a G-vel, a nehézségi gyorsulással, akkor a benne ülő az nem tudja, hogy ő most mit érez, emszer G-erőt érez, de nem tudja, hogy ez azért van, mert gyorsul, vagy azért van, mert a Földön nyugszik, és a Föld nehézsége erre hat rá. Ez egy igen szép gondolat kísérlet, Einsteintől származik. Na most, ha ez így van, akkor Einstein rögtön rájött arra, hogy a gyorsuló rendszerek problémája kapcsolatba hozható a gravitációval. Ugyanis volt egy probléma, nevezetesen az, hogy a Newton-féle gravitáció elmélet nem felelt meg a relativitás elméletének, mert a Newton szerint a gravitációs hatás, tehát ha a tömegeloszlás megváltozik, akkor már a Siriusnál vagy akármilyen messze, azonnal megváltozik a térerősség is. Tehát végtelen sebességgel terjedne Newton szerint a hatást tovább, ez nem lehet, ugye? Ezért tehát itt baj volt a gravitáció elméletével, és akkor Einstein a gyorsuló rendszerek problematikáját, mivel azok a gravitációval kapcsolva vannak, ezeket összekapcsolva gyakorlatilag egyszerre oldotta meg. Ez egy szenzációs dolog, hogy a gyorsuló koordináta rendszerek is ugyanolyan joggal legyenek használhatók a jelenségek leírására, tehát nem csak az inercia rendszerek, másrészt a gravitációnál is ezt a problémát, hogy ellentmond a relativitás elméletnek, hozza helyre. És így született a általános relativitás elmélet, 1915-ben publikálta. Na most ennél a liftes kísérletnél meg kell mondani, ha már magyarok vagyunk, hogy itt ugyebár az akkor igaz, hogyha a tehetetlen tömeg egyenlő a úgynevezett súlyos tömeggel, mert mindig arányos a G-vel, az erővel, de egyik a súlyon, a másiknál pedig a tehetetlenség erővel. Na, hogy ezek egyenlők, azt Newton óta mindenki sejtette, legalábbis a vezető fizikusok, de pontosan nem tudták, és az értelmi is, hogy a mi okát se tudták. Hát Eötvös Loránd volt az, aki először 100 milliómot pontosságig megmérte Eötvös ingával, hogy az a két tömeg arányos egymással, egység alkalmas választásával ezek egyenlők lehetnek. Na, tehát az általános relativitás elmélet programja, meg a gravitáció összekapcsolható. És ezt csinálta meg Einstein. Ez egy nagyon nehéz matematikai feladat volt. 10 évig dolgozott rajta matematikus barátaival, míg végül 1915-ben publikálta a végeredményt, és annak az a lényege, röviden elmondva, hogy a tömegek, vagy az energia is mondhatom, tömegek kialakítják, majd mindjárt megmondom, mi az a téridőnek a geometriai szerkezetét. A téridő az egy négydimenziós absztrakt tér, hát négydimenziós tér, amelynek három dimenziója közönséges hármas tér, amiben vagyunk, negyedik dimenziónak pedig oda veszik az időt. Na most ennek a geometriai szerkezetét kialakítják a tömegek, ez alatt azt kell érteni, hogy két, az euklideszit mértanva, két pont közötti legrövidebb távolság az egyenes. De ha már egy gömbfelületen veszek föl két pontot, azok között a legrövidebb távolságban nem lesz egyenes, hanem akkor az egy körív lesz, ugye? Na tehát arról van szó, hogy kialakítják a tömegek a téridőnek a geometriai szerkezetét, eddig mindig erre beszéltem, most erre fogok. De térjönnek a geometriai szerkezetét, és utána ebben a kialakított geometriában a testek erőmentes mozgást végeznek. Úgy mondjuk a tehetetlenségi mozgást. Hát azon a körében mozognak például őket, hogyha ott ilyen gömbfelületen szint van. Most az derült ki ebből az elméletből, hogy a tömegek közelében ez a geometria, a téridő geometriája nem euklidesi. Vagyis két pont közötti távolság, legrövidebb távolság nem egyenes, hanem valami görbe vonal, Az a neve ennek, hogy Riemann geometria, nem érdekes itt most, majd aki érdeklődik iránt, az már megtanulja. Tehát Riemann geometria. Na most azt jelenti, hogy erőmentes mozgás végeznek, akkor úgy lehet fogalmazni a bolygók mozgása, ugye a régi elmélet szerint, hogy az iskolában tanuljuk, vagy tanítjuk, hogy hat a tömegekre a napnak a gravitációs ereje, tömegszer a másik tömeg per a távolság négyzet, és akkor tömegszer a gyorsaság egyenlővel az erővel, megoldjuk, és kijön, hogy a pálya egy ellipszis. Ez volt a régi felfogás. Az általános relativitás óta, 1915 óta, ez nem így van, hanem a napnak az a szerepe, hogy kialakítja maga körül a téridőnek a geometriai struktúráját, az már nem euklidesi tér, hanem egy görbült tér a nap közelében, és erőmentes mozgást végeznek a bolygók a nap terében, de ott az erőmentes mozgásnak a pályája nem egyenes, ugye előbb mondtam ugye a gömbfelületen, hanem egy ellipszis lesz. Tehát szemléletében ez egészen más, mint a Newton-féle. Na hozzá kell tenni, hogy nem csak szemléletében más a általános relativitás elmélet szerinti gravitáció elmélet, nem csak szemléletében, eredményeket tekintve is, mérés eredményeket. Hát az első ilyen, hát első mind hármat kiszámolt. Az első ilyen volt az, hogy a gravitációs tét, amíg a nap terében a távoli csillagok, a jövő fénysugár elgörbül, elhallik. Hát azért hallik el, mert ott ugye a vonal, ami erőmentes mozgás végez, nem egyenes, hanem görbe. Elhallik, és ez 19-ben a akkori napfogyatkozáskor nagyon szépen lehetett kísérlettel ellenőrizni. Két expedíciót szerveztek az angolok, és mind a kettő az Einstein-féle eredményt erősítette meg. Newton szerint is elhajlik a fény a napterében, de az Einstein elméletből adódó érték az éppen kétszerese a Newton félének. És a kísérletek, a megfigyelések a Newton, az Einstein félét erősítették meg. Ez egy óriási siker volt. Hát egyrészt hozzájárult az, hogy az első világháborúnak éppen vége lett. Ugye éppen németek voltak, Einstein ugye Németországban született, német volt, tehát az egyik oldalon voltak a németek, a másik oldalon voltak a többiek, mondjuk az angolok is, és akkor pontosan ezt a kísérletet, egy német fizikus javaslatát elvégezték az angolok. És hát az Einsteinnek lett igaza. Az olyan sikere volt ennek, hogy Einsteinnek a neve egész világon elterjedt, sőt, ilyeneket írtak a címlapokon, az újságban, hogy megszületett az új Newton. Tehát óriási sikere volt, ez az első kísérlet. Na lehet még mondani, kettőt említek, csak egész röviden, mert nézem itt az órát, mindjárt vége lesz. Tehát kettőt említek, az egyik az, hogy a bolygók pályája ellipszis, de ez az ellipszis pálya nem stabilan marad, hanem a nagy tengelye szép lassan elfordul. Ez is majd mutatódik itt valahol, tehát szép lassan elfordul, vagyis nem jut oda vissza, hogy az elliptisen vissza kéne menni, hanem akkor odébb ment, a nagy tenge elfordul. Hát a napod legközelebbi ugye a Merkur bolygónál, akkor már korábban számították ezt meg mérték, és hát az történt, hogy a többi bolygónak a zavaró, perturbáló hatását is figyelembe véve nem kapták meg azt az értéket, amit elméletileg, amit a kísérletek, a csillagászati megfigyelések mondtak volna. Úgy emlékszem, hogy 43, kb. 43 év másodperc eltérés volt, ez az Einstein-féle elmélet, ez gyönyörűen visszaadta. Tehát a perihélium, a napközeli pontnak az elfordulását 100 év alatt volt, ez elfelejtem mondani, ez a 43 év másodperc. A másik pedig, amit még mondok, a harmadik jelenség az volt, hogy az erős gravitációs térben az atomok által kibocsátott színkép hullámosza, az a nagyobb hullámosszak felé tolódik el. Ugye a vörös az a nagyobb hullám, most úgy hívjuk ezt, hogy gravitációs vörös eltolódás. Ezt is lehetett igazolni. Na, ezek voltak az elején. És utána azóta a csillagászati technika fejlődésével a rádióhullámokat, a kísérleteket végezték, mindig a relativitás elméletet erősítették meg. Tehát ez egy csodálatos elmélet, ahogy mondtam. Na most itt egy idézetet el kell mondanom, akármennyire megy is az idő. Ez pedig a következő. Azt mondja mindenki, hogy hát akik fizikával foglalkoznak, hogy ez az általános relativitás elmélet. Ez egy olyan intellektuális teljesítmény, hogy hozzá csak a kvantummechanika fogható. Hát a kvantummechanika nem fog itt beszélni, bár az is megérni, és volt egy előadás, de az elvi kérdések itt el lehetne tárgyalni, és akkor össze lehetne hasonlítani, hogy tényleg így van, amit mondok. Tehát az általános relativitás elmélet az egy ilyen intellektuálisan egy csodálatos elmélet. Einstein is így értékelte. Idézek, elmondom, mit mondott róla, azt nyilatkozta. A mágneses dolgozatomat, fizikusoknak mondom, hogy ez az Einstein-Duhász kísérlettel kapcsolatos dolog, a mágneses dolgozatomat bármely fickó megcsinálhatta volna, de az általános relativitás elmélet az más lapra tartozik. Akkor is, ugye ezt 15 után mondta, ha nincs ma még szaktárs, tehát kollega, aki ennek szükségességét és mélységét felismerte volna, életem legnagyobb beteljesedését látom benne. Tehát Einstein tisztában volt azzal, hogy az általános elvtárs elmélet ez valami csodálatos, nagy dolog. Itt a témát abba fogom hagyni, csak annyit említek meg, hogy ezt az elméletet használják most is a világ egyetem szerkezetének, fejlődésének, keletkezésének, minden kozmológiával kapcsolatos kérdés tanulmányozására. Einstein volt az első, aki ezt megpróbálta, tehát az alapegyenleteit megpróbálta a világegyetemre alkalmazni, és az dőtt ki neki, hogy az a világegyetem, az egyenletek megoldásából, hogy a világegyetem tágul. Ilyen megoldást kapott. Nem azt mondom, hogy ettől megijedt, de olyan volt neki a teremtőben való hite, hogy azt gondolta, hogy ez nem lehet. Az Úristen, ha teremtett egy világot, akkor az biztos tökéletes, nem ilyen, hogy az közben még itt mozog tovább. Az megcsinálta, ugyannak tisztességesen meg kell csinálni. Ezért elkövette azt a hibát, hogy az egyenletét korrigálta, beletette egy olyan tagot, amelyik ezt a tágulást kompenzálja. És akkor minden rendbe jött, de eltelt pár év, 1929-ben egy Hubble nevű amerikai fizikus, ugye űrteleszkóp, jól nevezték, ezt ismerik, ez megállapította, hogy tényleg tágul a világegyetem. Tehát igaz megoldás. De hát az Einstein elrontott az egyenletét, és akkor állítólag, hogy mindenki így mondja, állítólag úgy nyilatkozott, hogy e volt élete legnagyobb tévedése, hogy ezt a tagot oda beírta, mert ha nem írja be, akkor nincs ez a probléma. Na mostan azt kell hozzátenni, hogy 98 óta azt mondjuk, hogy nem is biztos, hogy így van. Mert azóta azt tudjuk, hogy a világegyetem nem csak hogy tágul, hanem gyorsulva tágul. Miért gyorsul? Nem tudja senki. De elképzelhető, hogy ennek az Einstein-féle tagnak, amit beírt oda, hogy akkor elrontsa a dolgot, egy antigravitációs hatást okozzon vele, hozzon léte vele. Lehet, hogy ennek van szerepe benne, nem tudja senki. Tehát könnyen lehet, hogy esetleg ez a, amit hibának vélt, végse volt hiba, hanem ráérzett, hogy itt valami ilyesminek kell lenni. Na, erről nem beszélt többet a világegyetemről, mert ez szép dolog, de rá kell tennem a kvantummechanikára. Ugye azt mondtam, hogy nem csak ez a relativitás elmélet. Na most akkor ugye visszatérek az 1900-as évekhez. Ugye itt nekem még előbb a mikrofonnal levacakoltak néhány percet, ugye? Úgyhogy ezt bekalkulálom. Hát, mint a játékvezetők, ugye mondják, hogy még 3 perc hosszabbítás. Hát ezt bekalkuláljuk. Na kérem szépen, tehát akkor arról van szó, hogy a kvantummechanika Einsteinnek ott is meghatározó szerepe volt, mint mondtam. Az úgy indult, 1900-ban, 1900. december 14-én, ezt is tudom, a német fizikai társulat ülésén Max Planck tartott egy előadást, már korábban egy másik előadást, de akkor még nem volt igazi, amikor megmagyarázta, hogy a hőmérsékleti sugárzás, amit jeleztem, ugye, hogy a energiának a frekvenciával való függése, meg a hőmérséket, az milyen, a kísérlet nem egyezik az elmélettel. Planck ezt úgy oldotta meg, hogy a sugárzó test, amelyik kibocsátja a sugárzást, az úgy bocsátja ki, hogy adagokban, nem folytonosan. Na erre mondtam azt, hogy ez egy Isten káromlás volt abban a szellemben, a klasszikus fizika világában, mert folytonosak voltak a mennyiségek. Hát aki konyít egy kicsit a differenciált számításhoz, tudja, hogy minden mennyiséget folytonos függvénnyel írtunk le, az egyenletek differenciált egyenletek voltak, tehát a folytonosság volt az elfogadott valami. Most abban jön a Planck, hogy úgy tudja megmagyarázni ezt a jelenséget, tapasztalatot az elmélettel, hogy a feltételezi, hogy a sugárzás kibocsátó objektum, sugárforrás, az energiát adagokban bocsátja ki. Mégpedig olyan adagokban, hogy az legyen arányos a frekvenciával, és az arányossági tényezőt így hatásdimenzió mennyiséggel H-val jelölte, és akkor H-szor a frekvencia, H-szor nő, vegyük a frekvenciát, H-szor nő egy ilyen kvantumnak az energiája. Ha ezt veszi figyelembe, akkor gyönyörűen visszaadja az elméleti görbe a tapasztalat, vagy kísérleti eredményeket, ha ezt az arányossági tényezőt, amit úgy hívunk, hogy hatáskvantum, amelyek Planck állandónak a Planck tiszteletére, ezt alkalmasan választjuk. Hát választjuk alkalmasan, és akkor szépen ráillik az elméleti görbe a tapasztalatira. E volt a kvantum hipotézis, 1900. december 14-én közölte ezt. De hozzá kell tenni, hogy Max Planck az a klasszikus fizika fogalomvilágában nevelkedett. Egy olyan fizikus volt, aki azhoz a feltételekhez alkalmazkodott. Ő azt mondta, ez egy munkahipotézis, hogy a kibocsátó test energiája így megy, a valóság nem ilyen. Csak egy munkahipotézis, ennek segítségével, ilyen trükkel, ugye trükköket alkalmaznak a tudományban, ilyen trükkel lehet a dolgot helyrehozni, de a valóságban az energia folytonosan történik. Éveket szánt arra, több mint 10 évet, arra, hogy ezt a kvantumhipotézist beillesz a klasszikus fizika kereteiben, mert meg volt olyan győződve, hogy a klasszikus fizika írja le a dolgokat. Nem sikerült. És akkor 1905-ben ismételtem, hogy azt mondtam, hogy egyszer már színre lépett az Einstein, most újra színre lép, de ugyanakkor ebben a jelenséggel, ő is elmondta a véleményét ebben a kérdésben. Azt mondta, hogy az elektromágneses sugárzás, amit kibocsát, nem csak az a kibocsátó objektum az a test, hanem maga a sugárzás energiája kvantált. A fény energiája kvantált. És hányszor nő energia kvantumokból áll. Sőt, azt mondta, ezeknek a kvantumoknak impulzusik is van. Ma azt úgy hívják, hogy lendület. Hát impulzus, na. Ilyen is van nekik, és pontosan megmondta, hányszor nő per C az impulzusa. És akkor olyan ez az egész fényenergia kvantum, mintha egy részecske volna. Tehát egyszerűen a fény bizonyos feltételek mellett emisszióabszorpciónál úgy viselkedik, mintha részecske volna, de ugyanakkor interferencia jelenségeket is lehet látni, mi azt mutogatjuk majd, vagy lehet látni, talán itt is kint láttak ilyeneket, az pedig a hullám természettel magyarázható. Ezért tehát a fény ilyen értelemben, bizonyos értelemben kettős természetű. Attól függően, hogy milyen aspektusát vizsgálom neki. Lehet részecskeszer is megjelenik, meg megjelenhet hullámként is. Na ez volt az Einsteinnek 1905-ben, de ez az, amire azt mondom, hogy Isten káromlásként hatott. Ez. Mellékesen jegyzem meg, ez volt ugye 1905-ben, hogy 1921-ben ezért ítéltek neki oda a fizikai Nobel-díjat, nem a relativitás elméletéért. Pedig akkor már megvolt az általános elmélet is, csak még nem fogták föl. Van egy nagyon szép cikk, interneten lehet olvasni, hogy a Nobel-díj bizottságban mennyire nem értették ezeket a dolgokat, és ezért nem adták neki oda az Einsteinnek az általános elméletére a Nobel-díjat. Na, mindegy, nem ez a lényeg a következő. Tehát ez a fényenergiának a kvantáltsága, mint hipotézis szerepelt itt, itt az előbbi kis, ez már az interferencia, az előbbinél a fényelektromos jelenséget ezzel gyönyörűen meg tudta magyarázni, hogy fény egy fény kvantum, azt egyébként úgy hívják, hogy foton, ezt a fény kvantumot. Egy foton ér a fény felületére, az meglöki, energiát, impulzusát ad neki, és lazán kötött elektron az atom széléről kiszabadul belőle, és akkor pillanat alatt megtörténik az egész. Tehát ilyen szemléletes jelenség. Ha kisebb a foton energiája, hogy nem tudja kiszakítani az elektront, akkor nem jön létre a jelenség. Ha nagyobb az energiája, akkor legyőzi a kilépésre szükséges energiát, meg még valami mozgásenergiás lesz neki. Tehát pontosan kvantitatívan is tudták értelmezni ezt a jelenséget, amiért kapta a Nobel-díjat. Na most kérem szépen, ugye azt mondtam, hogy Isten káromlásként hatott. Tehát azt jelenti, azt akarom ebben érzékeltetni, hogy a kortársak sem fogták föl ennek a jelentőségét. Hát emlegettem a Max Planckot, aki az a vezető egyéniség volt az elméleti fizikában, Berlin Egyetemen, akkor ugye hát őtől indul a kvantumhipotézis. 1913-ban, történetileg ez dokumentálva van, 13-ban javasolták Albert Einsteint a Porosz Tudományos Akadémia tagjává. 13-ban. És ötbe csinálta a relativitás, a speciális jelentős elméletet, meg ötbe csinálta ezt a fotonhipotézist, amiről beszéltem. Ötbe. És 13-ban, amikor javasolták, négy vezető berlini professzor írta le az ajánlást. Egyik volt Planck, a másik volt Nernst, kémikus, Rubens és Warburg. Ez a négy professzor írta le a jellemzést, és a jellemzésben, vagy ajánlásban szerepel egy ilyen mondat, Einsteinre vonatkozóan. Spekulációiban szeret néha túllőni a célon, mint például a fényelektromos jelenségnél, de ezt nem róljuk föl neki. Tehát egyszerűen úgy lett a tagja a Porosz Akadémiának, hogy a kortársak ezt úgy azt gondolták, hogy hát ezt nem kell komolyan venni. Valaki egy igen tekintélyes elméleti fizikus, az ott dolgozott Princetonban a vége felé, tavaly vagy tavaly előtt halt meg, Ábrám Pajzsnak hívják, az azt mondta, hogy talán úgy az igazság, hogy 1905-től 1923-ig egyedül Einstein volt az, aki hitt a foton létezésébe, és a kollégák nem hittek benne. Na mostan, hát ugye ez a fotoelektromos jelenség, ezért kapta a Nobel-díjat, mindenhol középiskolában már tanítják a fotocellát, ugye megyünk az orvosra, vagy akár olyan helyre, az ajtó azért nyílik előttünk, mert ez működik. Tehát az Einstein által felfedezett effektus, a fényelektromos jelenség, ebben a technikai berendezésben is használható. Ebben nem vagyok biztos, hogy most fogok mondani, de azt hiszem igazam van azért, hogy ezekben a berendezésekben, a videókamerákban, meg ma már minden gyerek játszik ilyen digitális fényképezőgépekkel. Ugye azt mondják, hogy ezekben is a belső fotoeffektus érvényesül. Szegény Einstein, mikor ezt kitalálta, pláne a többiek el se hitték neki, nem gondolta, hogy eltelik egy ilyen 100 év, és akkor az ő ötlete az már ilyen technikai alkalmazássá válik. Ilyen a tudomány. Majdnem minden ilyen vad ötlet a végén tudománya és alkalmazással fog válni. Na most itt még röviden, aztán már mindjárt vézek. Még egyet. Hát Einstein a sugárzás problémájához többször visszatért. Egyszer például azt vizsgálta 17-ben, hogy milyen ennek a sugárzásnak a mechanizmusa. Tehát van egy, ugye akkor már tudták, hogy atomokból áll az anyag, az atom gerjesztődik, tehát az elektron magasabb energia szintre megy, akkor ott nem szerelné magasabb energiából, nem egy alacsonyabb energiába, hát mindenki ugye olyan az ember élet is, hogy alacsonyabb energiát használja, hogyha nem nagy sokat. Tehát lemegy az alacsonyabb energiára magától. Ezt úgy hívják, hogy spontán emisszió. Ha pedig megbesugározunk, akkor fölvesz energiát, akkor gerjesztődik. Ez meg indukált abszorpció. És így, ha ezt a két jelenséget figyelembe vette, az derült ki, hogy nem jön ki neki a Planck törvény, amit már Planck megállapított gyönyörűen. És akkor rájött a következőre, hogy létezik itt még egy olyan folyamat, amit eddig senki nem vett figyelembe, és ő kitalálta, hogy akkor áll helyre minden, tehát egyensúly állapot a sugárzásnál, ha feltételezi, hogy a bejövő sugárzás úgy macerálja az atomokat, tehát ingerli, készteti, azt mondják magyarul, hogy azok sugározzanak. Ezt úgy hívják, hogy késztetett emisszió. De úgy is lehet mondani, idegen nyelven úgy hívják, hogy indukált emisszió. Ma mindenki tudja, ez az elméleti alapja a lézereknek. Itt a Borsol professzor tartott egy gyönyörű előadást egy évvel ezelőtt, amikor elmondta, hogy ennek a lézernek micsoda alkalmazásai vannak, de mindenki tudja, akinek már szemét operálták, vagy valamit berendezést lézer kezeltek, hogy micsoda csodálatos alkalmazás ez. És ez ebből jött ki, hogy Einsteinnek volt az ötlete, amit itt mostan érzékeltettem. Na most kérem szépen, igen, vége mindjárt, tényleg be is fogom fejezni, és akkor hogy kanyarítsam ezt be. Még van két szép idézetem, azt el akarom mondani. Hát az pedig úgy van, a két szép idézetem, hogy Einstein, aztán ugye a kvantummechanika kialakításában részt vett, vannak, volt egy ilyen konferenciós sorozat, hogy Solvay konferenciák. Ernest Solvay az egy belga fizikó-kémikus volt, Brüsszelben évente vagy két évente rendezték ezeket a konferenciákat. Hát akkor, amikor a kvantumelmélet meg a relativitás kezdett kialakulni, ezek szenzációs konferenciák voltak. És akkor, ha az embernek a jegyzőkönyveit vagy visszaemlékezéseit olvassa, hát ez egy olyan csodálatos élmény, hogy a kéröm az majdnem semmi hozzá képest ehhez a dolgatónak az olvasásához. Ott Niels Bohr meg Einstein vitatkoztak ezeken. Einstein estéről reggelig talált ki újabb kísérleteket, gondolkísérleteket, akkor a Bohrék megcsápolták. Ez így ment végig. Tehát egy csodálatos fejlődés volt, úgyhogy Einstein végig részt vett a kvantummechanika a kialakításában is, tevőlegesen. Rejtélye a tudománytörténetnek, hogy ez a nagy ember, ez a zseni, a kvantumelméletnek a végleges formáját, amelyik egy statisztikus elmélet, tehát valószínűségi kijelent, nem tudom elmondani itt, majd ha még egyszer meghívnak erről előadni, akkor majd elkezdem elmondani, hogy az milyen, ezt nem tud elfogadni. Ugye sok helyen idézi, talán olvasták is, azt mondta, szokta mondani, hogy idézik Einsteinnek, hogy nem hiszi, hogy az Úristen kockajátékos lett volna, amikor a világot teremtette. Lehet olvasni egy levelet, amit most talán két hónapja közölt Max Born, ez göttingeni professzor volt, Heisenbernek a tanára vagy mestere, aki a statisztikus értelmezést igaziból őneki a nevéhez fűződik. Egy őneki a lánya közölt egy levelet az interneten, amelyiket Einstein írt a Bornnak. Valamiről intézkedtek, aztán utána a fizikára terüldik a szó. Abban benne azt írja az Einstein, hogy már erre a statisztikus értelmezésre. Következő szöveg. Ez még nem az igazi. Még nem jutottunk elég közel az Isten titkaihoz. Meggyőződésem, hogy az öreg nem kockajátékos. Na mostan a szövegben ugyanképpen úgy van írva már, hogy még nem jutottunk elég közel az öreg titkaihoz. Ezt azért nem mertem így mondani, mert a feleségem azt mondta, amikor ezt ugye otthon mondogattam neki, hogy azért magyarul ilyet nem mondunk az Úristenre, hogy az öreg. Hát Einstein mondhatta, ő mondta is, ténylegesen mondta. Na, ez volt az a másik szép idézet, és akkor kérem szépen, bekanyarítom a végét. Einstein ezután a 20-as évek vége felé abba hagyta ezeket a vizsgálatait. Azt mondják róla, ő maga is így nyilatkozott, egy öreg farkas, visszavonult farkasként tevékenykedett, ugyanis 25-30 évig élt, mert 55-ben halt meg, az is mostan áprilisban volt 50 éve, hogy meghalt. 55-ig élt még, 25-30 évig, egyetlen egy témakörre szentelte az életét. Nevezetesen azt, amit a gravitációról megcsinált, hogy a gravitációnak a modern elmélet az általános nevezetésben ez a geometriai elmélet, akkor még csak az elején ugye emellett még az elektromos teret ismerték, megpróbálta ezt az ötletet, amit a gravitáció megcsinált, kiterjeszteni az elektromos térre, elektromos térre is. Tehát egy egységes térelméleten dolgozott. Nem sikerült neki, nem úgy kell csinálni, ahogy ő gondolta. Nem sikerült neki. Hadd legyem hozzá, nem csak egyedül az Einstein volt ilyen, mert Werner Heisenberg, akit én 20. század másik, én úgy tekintem, hogy a kettő, Einstein meg a, én kedvencem, a Einstein meg a Heisenberg, Heisenberg is ugyanebben a cipőben járt szegény, életének utolsó 15 évében ő is azon törte a fejét, azon ügyködött, hogy egy egységes térelméletet hozzon létre, amiből a világ minden fizikai jelensége értelmezhető. Neki sem sikerült. Na mostan, ebben zárom, hogy múlt évben, 2004-ben Ulmban, Einstein szülővárosában rendeztek egy konferenciát, ott a főelőadás egy kínai származású amerikai Nobel-díjas fizikus tartotta, akit úgy hívnak, hogy Cheng Ning Yang, ezt tartotta a főelőadást, és ebben a következőt mondja, a végén csak ezt idézem. Einstein a 20. század legnagyobb fizikusa volt. De hozzáteszi, Newtont is hozzászámítva, ketten minden idők legnagyobb fizikusai voltak. Folytatom. Igaz, hogy az életének 25-30 évét egy rögeszmének szentelte. Ez a rögeszm az, hogy egy egységes térelméletet próbált csinálni, nem sikerült neki. Na, úgy fejezi be aztán a mondatot ez a Nobel-díjas Yang, hogy de micsoda rögeszme? Irányt mutat az elméleti kutatásoknak, még a 21. században is. Örülnék, ha ezt én még 10 év múlva elmondhatnám maguknak. Hát kérem szépen, köszönöm a figyelmüket, de hadd fejezem be a következőt, mert mondtam, hogy politizálni akarok a végén. Az csak két mondat, senkit nem fog vele bántani. Tessék végig gondolni, milyen tanulság vonható le ebből az életműből, amit az Einstein csinált, de ugyanilyen lenne, hogyha a kvantummechanika alakulásáról Heisenbergről tartanék egy előadást. Mi a vonhat ebből le? Rendkívül egyszerű dolgokat állapított meg. Ugye, vonatkoztatási rendszerek egyenértékűek. Na, bum, mondjaná valaki, ugye? És ebből mi minden jött ki? Azt nem is mondtam, azt elfelejtettem mondani, hogy felfedezte a pozitront a Pauli, de ahogy rosszul mondom, Dirac felfedezte a pozitront ennek alapján, amit most előbb mondtam. Ugye, Debrecenben működik a pozitron nemű szó stonográf. Hát ki gondolta volna, hogy ebből a felfedezésből ez születik? Ha valaki kíváncsi a részletekre, most akkor súgom, ma kérdezzék meg tőlem, hogy hogy fedezte fel a Pauli a pozitront, mert egy olyan csodálatos gondolatmenet, itt már nincs időm, mert ugyan lejárt az időm, de ott elmesélem. Gyönyörű. Sőt, pikantériákat is tudok mondani majd, ha kérdeznek, arról, hogy hogyan kell megbüntetni a féltékeny feleségeket. Ha kérdezik, erre is van tanácsom, de itt most be kell fejeznem. Na kérem szépen. Tehát azt akarom mondani, hogy a politika, hogy ilyen csodálatos egyszerű dolgokból születtek ezek a nagyszerű elméletek. Utána mi történik a nagyszerű fizikai elméletek után? Jönnek az alkalmazások. Ezek a tudományos eredmények megtermékenyítették a biológiát, orvostudományt, kémiát, mindent. Gyönyörű elméleteket hoztak. A világra alkotott képünk teljesen más, mint 100 évvel ezelőtt. De nem azok pikantéri a dologban, hanem az, hogy a műszaki alkalmazásokkal teljesen megváltoztatták az emberek életkörülményeit. A szórakozáshoz, munkához való viszony egészen más. Azt mondom csak biztosan, Heisenbergnek a kvantummechanikája abban kezdődött, hogy az A szor B nem egyenlő B szor A, vagy bizonyos körülmények között, ugye kicsit túlzok, de van ilyesmi, hogy 2×3 nem egyenlő 3×2, bizonyos körülmények között. Így indult a kvantummechanika. Ma tudja mindenki, hogy a félvezetők ennek alapján születtek, az egész mikroelektronikai forradalom, amiben élünk, számítógépek, mobiltelefon, minden nyavaja, az mind erre vezethető vissza. Na most kérem szépen, most jön a politika az egészben. Ezek az úri emberek, ezek a zsenik, ezek nem úgy dolgoztak ám, hogy versenyhelyzetben voltak, ahogy ma a kormány mondja, hogy versenyhelyzet kell. Ezek önmagukkal versenyeztek. Önmagukkal, hogy egyre jobban közelebb jussunk az Úristennek a titkaihoz, mondja az Einstein. Meg a Heisenberg is így csinálta. Tehát nem csak, hogy versenyhelyzet volt, hanem önmaguktól csinálták ezt a dolgot. Ezért tehát az alapkutatásokat, ezt úgy hívják már, amit ők csináltak. Ezeket okos politikusoknak maximálisan kell támogatni. Kérem szépen, Eötvös Loránd Díjén volt, és az ő ízletébe fejezem be. Eötvös azt mondta 101 évvel ezelőtt, hogy a tudomány életeleme a fényüzés, ugyanúgy, mint a művészeteké. Szükségleteiket nem szabad az államháztartás takarékos rendje és mértéke szerint kiszabni. Illetékeseknek mondom, nincsenek itt, tévé ki fogja vágni, de én ismerem a budapestieket, szájhagyomány szerintem már hónap után a Kóka János asztalán lesz. Köszönöm szépen! várjanak egy kicsit. Na itt van. Várjanak egy kicsit. Nagyon szépen köszönöm, ugye az egy általános emberi tulajdonság, hogy az ember örül annak, hogyha sikere van. Tehát ha mondjuk itt van, tetszett az előadásom. Ennek örülök, természetesen. De ne tapsoljanak sokáig, mert még a végén azt hiszem, hogy ráadást kérnek, és a rendezők nem engedik, mert már túl vagyok a határidőn. Köszönöm szépen. Este után ugye azt akartam mondani, hogy mit lehet erre mondani, nem az ötvös szavai után, mit lehet mondani. És akkor ezt mondom, és ne tapsoljanak tovább, hogy ámen. Köszönöm szépen. Látom, hogy tetszik az egész, de hozzáteszem, hogy én öreg ember vagyok ám, már nem úgy nézek az én most ki, úgy néz ki, mert itt sminkeltek, meg minden nyavaját csináltak velem, de mindegy, az a lényeg, hogy este felé ilyenkor én már elkanyulok ám, olyan kókat vagyok, de valahogy hát most feldobott. Mondom, mondják meg a szervezőknek, hogy a kvantummechanikára is kíváncsiak, akkor még egy ilyet tártok egyszer maguknak. Tele pikantériával. Na, jöhetne a kérdésem. Hadd szívámos vagyok.
Professzor úr, mindannyiunk nevében köszönjük az előadást, kedves közönségünk, kedves televíziónézők, rádióhallgatók. A Minden Tudás Egyeteme előadását hallhatták a Budapesti Műszaki és Tudomány... Bocsánat. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomány Egyetem Kozma László előadójából, Nagy Károlytól. A most elhangzott előadás kedden este és szombaton délelőtt a Duna Televízió, csütörtökön este a Petőfi Rádió, vasárnap délután...